Sziasztok, Peti vagyok a Fumble Fórumban, és ez az első adásunk, az első podcastunk. Ha szeretnénk veletek beszélgetni, megosztani a gondolatainkat a 2019-es évvel kapcsolatban. Nagyon jól tudjuk, hogy a győztesek írják a történelmet. Ez a tavalyi évről, hát elsősorban egy győztessel fogunk beszélni, aki már egy fantaziban a 10-es éveit járja, pubertáns, már serdül gyakorlatilag, és Gergővel fogunk együtt beszélgetni gyakorlatilag arról, hogy 2019-ben milyen is volt fantasy szempontból ez a szezon. Szia, Gergő!
Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Nagyon örülök, hogy itt lehetek az első adás alkalmával. Örülök nektek is, hogy itt vagytok és meghallgatjátok, és reméljük, hogy a jövőben is velünk fogtok tartani, és reméljük, hogy a minőségi kontenteket végigélvezitek majd.
Így van, mielőtt belevágnánk így a tartalmi részében ennek az egésznek, tudom, hogy azért vagyunk itt, hogy neveket halljunk, halljátok a szenvedéseinket, örömeinket, dicsőségeinket és könnyeinket áztatott történeteinket, de még mielőtt belevágnánk, ez egy nagyon egyszerű, konzervatív és baráti hangulatú podcast lenne, amivel szolgálunk titeket. Így gyakorlatilag szeretnénk heti rendszerességgel tartalmat gyártva nektek, szórakoztató köntösbe, burkolva, fantasy futballal kapcsolatos felvetésekkel szolgálni. Nincs mindenre meg a válaszunk, valamint szerintem aki ezt játssza, az felnőtt ember, meg tudja hozni a saját döntéseit. Mi csak szeretnénk segíteni abban, hogy a körülményeket, a környezetet gyakorlatilag jobban felmérve tudjunk döntéseket hozni minden héten, akár az évünket tekintve egy drafton. Ez a műsor mindenkinek szól, akit érdekel az NFL vagy a fantasy, elsősorban a fantasy természetesen, és nagyon szeretnénk, hogy ne csak hallgatóink legyenek, hanem egy közösség is körülöttünk, akiket akár segíteni tudunk, akikkel akár interakcióba tudunk lépni, és közösen tudjuk akár a tartalmakat gyártani. Gergő, gondolom te is egyetértesz velem?
Teljes mértékben egyetértek. Főleg a könnyed és baráti dolgokban reméljük, hogy mindannyian élvezni fogjátok, amiről beszélgetünk, és jó kedvet derítünk mindenkinek.
A műsor mai blokkja, három pofon egyszerű dologról fogunk beszélni. 2019 boom játékosai, tehát azok, akik kiugróan teljesítettek. Ennek természetesen vannak feltételei, hogy ezek mit jelentenek, hiszen az egyértelműen túl szeretnénk mutatni ebben a műsorban. Beszélgetünk egy kicsit a bustokról, ugye ezek azok a játékosok, akik alul teljesítettek, látványosan alul teljesítettek akár, és hát beszélünk majd a value pickekről, akik gyakorlatilag pont azok a pickek voltak, akiket nem kellett sokat áldozni, de mégis sokat hoztak. Tehát nem feltétlenül ők voltak a legjobb játékosok, de egy pofon egyszerű late round pickből egy értékes játékos lett. Hogy tetszik, Gergő, ez a téma neked?
Hát, ha nem tetszene, nem lennék itt egyértelmű. Nagyon-nagyon-nagyon várom. Ráadásul van, amihez személyes élmények is kötnek majd, amikor megemlítjük a játékosokat.
Azok a legjobbak, amikor ugye az érzelmek sérülnek, de fizikálisan mindenki rendben van. Jó, vágjunk bele. Szóval legelőször is szerintem, Gergő, mielőtt mindenki sarkon fordul és megnyomja az X gombot, hogy miről beszélnek ezek az emberek, hát nem beszélnek a legegyértelműbb emberekről ebben a kontextusban. Szerintem beszéljünk azért, ezt söpörjük ki az egyértelmű neveket, hiszen mindenképp tisztelet jár azoknak a hatalmas túlteljesítő játékosoknak, akik tavaly gyakorlatilag bajnoki címeket hoztak az embereknek, hiszen a tavalyi éven Lamar Jackson egy kiemelkedő pick volt, és gyakorlatilag egy playoffot tudott borítékolni szinte bármelyik játékosnak. Mit gondolsz?
Hát ez egyértelmű. Azt hiszem, hogy ezt senki nem várta tőle, talán nem csak fantaziban, hanem a valós NFL társadalom sem. Amit ez a srác ez letett tavaly az asztalra, az valami fenomenális lábbal, és hát karból is mindent meg tudott oldani. Bár nem volt rossz előtte a fal, de úgy érezte néha az ember, hogy mindegy, hogy vannak előtte emberek, vagy nincsenek, bárhonnan kimenekül, bárkinek oda tudja dobni a labdát. Ez egyszerűen egyébként élmény volt nézni a játékát. Nekem stílusra Michael Vickhez hasonlít, persze ez elég egyszerű párhuzam. Vicknek is élveztem, imádtam mindig is nézni a játékát, az övét is élveztem. Sajnos nem volt nálam egy fantasy csapatban sem. ezzel együtt, hogyha nálam lett volna, akkor duplán élvezhettem volna a játéket.
Ijesztő volt látni szerintem a statisztikák, statisztikákat nézve, hogy Lamar Jackson nagyon sok első futót is megelőzött például a futott yardjaival. Ez egy quarterbacktől gyakorlatilag elképzelhetetlen volt. Ugye Michael Vick volt azt hiszem az egyetlen, aki 1000 yard felé került futott yardokban. Tehát tényleg gyakorlatilag a játékstílus legközelebb szerintem a példához áll, amit te is említettél. És ne felejtsük el, hogy a ADP, úgymond average draft position alapján, ő azért nem volt benne az első 5-6 pickben. Tehát természetesen quarterbackként nem is várjuk, hogy valaki első vagy második körös legyen, mint gyakorlatilag mint egy egyértelmű pick, de gyakorlatilag a legtöbben ilyen 7-8-9 környékére taksálták volna Lamar Jacksont, talán még későbbre is akár, és így utólag megnézve, hát bőven belefért volna egy-kettő körbe. Tehát mindenképp egy olyan pickről van szó, aki egy abszolút boom volt fantasy szempontból. Nem is kérdés, amit művelt, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg tudja ismételni. Akár csak szerintem, ha hasonlót is tud hozni, még ha egy nagyon picit visszább is lép, de hasonlót tud hozni Lamar Jackson, az már túl teljesíti az én elvárásaimat. Tehát szerintem a liga sem volt felkészülve Lamar Jacksonra, valamint a játéstílusa is nagyon sok mindenkit meglepett. Mert az elsődleges faktor, ami meglepett, hogy azért a dobásai is jól alakultak. Tehát jobbak voltak, mint számítottak rá, úgy gondolom a legtöbben.
Igen, igen, egyértelmű. Ugye a tavalyi év elején még azt hiszem, hogy talán Twitteren, vagy valamilyen közösségi oldalon, ami az amerikai foci játékosok között népszerűek, ki is írta az első hét után, hogy az a teljesítmény, amit letett az asztalra, az nem rossz egy futótól. Ugye a legtöbben még azzal csúfolták, hogy ő csak egy futó, erre az első héten egyből 5 TD-t passzolt, és csak 6 yardot futott, és TD-t sem. A későbbiekben azért oda tette magát lábon is elég keményen. De igen, igen, kézzel is, karból is nagyon jól játszik. Egyértelműen top QB volt tavaly. Én is egyetértek veled, ha csak nagyjából hozzá ezt a szezont, akkor is szinte minden pénzt megél.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Harbaugh-Jackson páros mit tud hozni majd jövőre, de szerintem nem csak én vagyok ezzel így. Ugorjunk a következő egyértelmű emberre, Christian McCaffrey, CMC. Hihetetlen éve volt, be is kellett ülni egy olyan szerepbe, ami gyakorlatilag a Panthers egyszemélyes hadserege volt, és ahhoz képest természetesen jól teljesített, természetesen bebizonyosodott, hogy önmagában egy running back nem képes meccseket nyerni, hiszen tudjuk a Panthersnek milyen éve volt tavaly. Kézzel, lábbal, hihetetlen ez az ember. Látszik, hogy az édesapja ugye elkapó volt, tehát gondolom már gyerekkorában edzették, hogy kell elkapni normálisan ezt a tojáslabdát. Ettől függetlenül lábbal is hihetetlenül jól teljesített, és amit ne felejtsünk el, bírta ezt egész évben. Tehát még ha kisebb hullámvölgyei is voltak, az egyik legkonzisztensebb, legállandóbb teljesítménynyújtó running backről beszélünk, nagyon magas szinten űzte. Szerintem az egyik, hát egyértelműen hozta azt a szintet, amit elvártak tőle, sőt, még többet. Tehát teljesen megérdemelt volt a top 3 pikkel kapcsolatos predikciók, amik CMC-t körbevették.
Bőven, sőt, minden túl teljesített szerintem, amit vártak az emberek tőle. Az év elején megjelentek róla a fotók, hogy hát egyre sűrűbben látogatja a konditermeket. Ez meg is érződött a teljesítményén, nem fáradt el, bírta a gyűrűdést, és tényleg mind lábon, mind kézzel. Mondhatjuk, hogy szinte ugyanúgy, mint ahogy Lamar Jackson, csak hát teljesen más pozícióban, itt elkapás és nem passz jelent a kézmunka. De kiválóan teljesített, olyan elkapó számaival 116 elkapása volt, ezt bármelyik elkapó is megirigyelhetné, és hát hozott egy 1000-1000 yardos szezont.
Annyira domináns volt CMC, hogy szerintem fejből senki nem tudná megmondani, hogy ki volt az RB2 a Carolina Panthersben. Ennyire domináns volt az éve. Menjünk is tovább. Akit úgy gondolom még említésre méltó, ugye a pontok alapján és a quarterback-ek listája jön természetesen tovább. Russell Wilson, Deshaun Watson, James Winston, aki itt elsősorban nagy touchdown száma az, ami ennyire feldobott, meg a hosszú passzos játéka elsősorban. Josh Allen a futott touchdownok, Kyler Murray, aki egy nagyon szerintem üdefoltja annak, hogy ilyen magas szinten láthatjuk őt már most fantasy szempontból, egy Aaron Rodgers előtt még hozzá. És el is értünk egy nagyon érdekes emberhez, aki Derrick Henry. És itt most megállnék egy pillanatra, mert eljutottunk szerintem arra a pontra, gyakorlatilag ez volt a top 10 fantasy szempontból, hogy Gergőt megkérdezem, hogy Gergő, ki volt szerinted az a tipikus boom játékos, aki a te választottad lenne a 2019-es évet követően, szummázva azokat a teljesítményeket és adatokat, amiket láttál?
Én Austin Ekelert választanám. Egyértelműen azért, mert hát olyan szempontból kiemelkedő volt, hogy ő is, mint Christian McCaffrey, sokkal többet hozott annál, amit vártak tőle, csak nála a várt teljesítmény az bőven lejjebb volt, mint McCaffrey-től, mint McCaffrey-nél volt. Most logikusan nem azt akarom mondani, hogy egy szinten volt a két játékos, félre ne értsetek, de eszméletlen milyen számokat hozott. A 28. futó volt, akit kiválasztottunk, és negyedik legtöbb pontot hozta a fantasyban. Szerintem ez kimondottan jó teljesítmény. Egyértelműen annak a tipikus példája, amikor megéri a handcuffot kihúzni, már amennyire ő így utólag handcuffnak nevezhető, majd erre egy kicsit később kitérek. A méreteihez képest szerintem bőven túl teljesítette az elvárást, mert bírta egyértelműen a gyűrűdést, rengeteg labdát kapott, futásban is jól teljesített, bár ott azért nem volt kiemelkedő, elkapásban viszont nagyon komolyan, ő is, ha nem is hozta az 1000 yardot, de majdnem hozta az 1000 elkapott yardot, 993 yardot kapott el, és igazából, hogyha CMC-t nem nézzük, aki a tavaly évben egy külön kategória, mondhatnám, hogy űrkategória, vagy űrszámokat hozott, akkor ott van 10 ponton belül a másodikhoz képest, sőt, igazából 5 ponton belül a másodikhoz képest, tehát egyértelműen az élmezőnynek a teteje, az eleje. És akkor visszatérve arra a gondolatra, amit akartam mondani, ugye ez a handcuff, ez amikor egy kiváló futónak a cseréjét úgymond kihúzod, aki potenciálisan jó lehet, vagy egy sérülés, vagy valami más esetén, ugye a Chargersnél tavaly Melvin Gordon lett volna az első számú futó, ugye holdoutolt, és ha még nem is annyira a holdout miatt, bár szerintem amúgy emiatt járt rosszul, Ekelernek a teljesítménye nagyon-nagyon-nagyon felnőtt, nagyon kimagaslott, kinőtt, hát szárba szökkent, ezt a szót kerestem igazából. Melvin Gordon ugye holdoutolt, és utána, hát én szerintem megsértődött rá a Chargers, meg akarták mutatni neki, hogy tudjuk ezt a játékot mással is játszani, és fantasy nyelvre ezt lefordítva, egyértelműen megéri az én játékosokkal próbálkozni, meg kell nézni azt, hogy ezekben a játékosokban van-e potenciál, te komolyan azt látod-e, hogy majd ő elbírja a terhelést, hogy majd ő ki tud-e nőni, ki tud-e bújni abból az árnyékból, amit vet rá az előtte lévő futó. Egy szó mint száz, Ekeler ezt megtette, nagyon komoly fantasy teljesítményt tett le az asztalra, negyedik legjobb futó lett az évben, szerintem ezt senki nem várta tőle, azt nem merem állítani, hogy olyan boom volt, mint Christian McCaffrey, vagy akár Lamar Jackson, de majd, hogy nem velük egy szinten említhetjük.
Én szerintem egy nagyon jó választás Ekeler. Egyetlen egy dolog van, ami személyes történetem vele kapcsolatban. Én tavaly őt handcuffnak szerettem volna elhozni, úgyhogy előtte ledraftoltam a tudjuk, hogy kérdőjeles Melvin Gordont, és természetesen pont az előttem lévő húzta ki Ekelert, aki utána nagyon jól teljesített az évem, és én nagyon szeretnék látni többet Ekelertől a földön, lábban, meglátjuk, hogy ezt tudja teljesíteni. Szerintem az a pár kiló izom rá fog kerülni a Chargersnek, szerintem az edzői pontosan tudják, hogy mire van szüksége Ekelertnek, hogy még jobban érvényesüljön, és arra lennék kíváncsi, hogy szerinted meg tudja ismételni, és ugyanezt a teljesítmény Austin Eckler, és szerinted megére Austin Eckler egy második kör elejét egy 10 fős ligában?
Nagyon jó kérdést tettél fel. Egy kicsit félek a már említett méretek miatt, de hogyha ő is azt a fizikális változást tudja produkálni, mint amit már a sokat emlegetett McCaffrey, tehát súlyban és izomban magára tud szedni eleget, bírni fogja az ütéseket, akkor egyértelműen igen, viszont én úgy gondolom, hogy ő nem az a típusú futó, aki egy ilyen súlynövekedéssel is ugyanezt a gyorsaságot és agilitást tudná hozni, úgyhogy nem érzem úgy, hogy ő egy második kör elejét mondjuk megérne. Ezzel együtt ez már ilyen személyes hozzáállás a játékosokhoz, hogy most őt hajlandó vagy-e a második kör közepén kihúzni, vagy csak a harmadik kör elején. Egy harmadik kör elejét azért bőven megadnék neki.
Úgy gondolom, ez reális is. Én nagyon hasonló embert választottam, és tényleg csak röviden fogom összefoglalni, mert nagyon egyértelmű, de nem tudok elmenni szó nélkül a személye mellett. Ez Aaron Jones a Green Bay Packers-ban. Az okpofon egyszerű, a Green Bay Packersnek gyakorlatilag az elmúlt pár évben, 2-3-4 évben nem volt domináns futójátékosa, és nagyon örültem, hogy Jones most előre lépett. Ugye tudtuk, hogy egy növekvő futójáték szegmens lesz, és nagyon úgy tűnt, hogy azért Aaron Rodgers tehát önmagában az a passing fókusz valahol lazulni kell. Nem csak az életkorból fakadóan pihennie is kell, azt a kart is pihentetni kell, meg gyakorlatilag folyamatos céltáblában nem lehet egy quarterback annyira, mint amennyire Rodgers volt ugye folyamatosan. És Aaron Jones úgy gondolom, hogy nagyon szépen felnőtt tavaly ehhez a szerephez. Az egyik tehát domináns szerepe volt a Green Bay Packersnek szerintem az egész playoff run-jában, tehát nagyon jól teljesített a Green Bay Packers. Én úgy gondolom, hogy túl is teljesítette azt, amit a csapat valójában képes, és én úgy gondolom, ennek szerves része volt Aaron Jonesnak a nagyon domináns és nagyon-nagyon eredményes futójátéka. És miért nem tudtam elmenni mellette szó nélkül? Mert inkább ezen van itt a hangsúly. Tehát én úgy gondolom, hogy Aaron Jonesnak, ugye 25 éves, ez volt a breakout year, és ez kellett, hogy gyakorlatilag ő valahol megszilárdítsa a szerepét, mint egy RB1, hogy el tudja velünk hitetni, hogy ő tényleg képes erre. És engem meg is győzött, nem tagadom, ugyanis tavaly csak fantasy szempontból nézve az egyik legkiegyensúlyozottabb játékosról beszélünk. Tehát gyakorlatilag az év vége fele, 13 és 16. héten, és pont a legfontosabb időszakban, amikor valaki vagy playoff rendben van, vagy minél jobb playoff pozíciót akar szerezni, vagy csak szimplán már ugye akár playoffban, elődöntő, döntő, vagy a struktúrának megfelelően ahol éppen jár, gyakorlatilag 25-17, 26-14 pont volt az utolsó négy forduló John számára. Ez egy hatalmas nagy érték, úgy gondolom, fantasy szempontból. Gyakorlatilag az RB-k hajlamosak megsérülni, évvégét már nehezebben bírják, snap countjuk lecsökken, egyre többet kap az RB2 lehetőséget, tehát többet vannak kímélve, és pont akkor teljesített jól Jones, amikor nagyon kellett fantasy szempontból. És nem beszélve arról, hogy rengeteg TD-t szerzett, tehát gyakorlatilag a red zone-ba tökéletesen működött, be tudta hordani a labdát, ebben szerintem nagyon jót tett a Green Bay Packersnek, hogy négy yardnyira a touchdown-tól nem kellett dobálni a labdát, hanem tényleg oda tudták adni egy olyan játékosnak a kezébe a labdát, aki végig tudta vinni, és ez szerintem nagyon-nagyon sokat jelentett a Green Bay Packersnek, és éppen ez is volt az egyik oka, hogy ennyire jól teljesíthettek, és nagyon-nagyon üde meglepetés volt, hogy ő ezzel ennyire jól élt, és nagyon-nagyon sok olyan mérkőzése volt, ami kiugró volt, tehát 5. hét gyakorlatilag 40 pont felett, 8. hét 35 pont körül, tehát és mind emellett azért természetesen voltak gyengébb mérkőzései, Én úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott éve volt, tehát a meccseinek körülbelül a 70%-ában én azt mondom, hogy egy jó 15 pont felett hozott, ami szerintem nagyon jó. Tehát én Aaron Jonesnak a tavalyi éves folyamatos jó teljesítménye, és tényleg az, hogy amit az utolsó fordulókba tudott hozni, nekem abszolút boom volt fantasy szempontból, és egy üde meglepetés.
Egyetértek, teljes mértékben egyetértek veled. Kettő dolog, amit mindenféleképpen kiemelnék és ráerősítenék azzal kapcsolatban, amit mondtál. Az egyik az, hogy végre talán megtalálta a Green Bay az első számú futóját, amire nagyon nagy szükségük volt, és most már Rodgers tehermentesítve futnak is. Annak ellenére, hogy volt egy Jamal Williams, aki úgy, ahogy ki tudta segíteni, mégis igazán első számú futó lett, bocsánatot kérek, szóval egyértelműen első számú futó volt. A másik pedig, amit mondtál, hogy ha mondjuk úgy NFL és amerikai focis berkekben, hogy gurulós fociban valakit kellene hozni vele párhuzamban, az Filippo Inzaghi lenne, valami eszméletlenül jó érzéke van a TD-khez. Tehát amikor Red Zone-ban megkapja a labdát, bárhol, bárkin szinte át tud menni, ha kell látványosan, ha nem látványosan átbukdácsol, de valahogy megszerzi azt a TD-t, ami nekünk az átlagos ligákban 6 pontot ér, és nagyon örülünk neki. Illetve mondható, hogy rengeteg TD-t szerzett, és most ugye erről beszélgetünk.
16.
Hát, igen, 16 futott TD-je volt, és 3 elkapott. Az összesen 19 TD, ezzel a legtöbb a skill pozíciósok között. Egyedül McCaffrey az, aki vele egyenlő TD-t hozott. Ez szerintem, hogyha egy átlagos NFL szurkolót megkérdezünk, estébe se jutna Jonesnak a neve.
Ez így van, és amit hozzátennék ebben még Gergő, csak annyi, hogy úgy szerzett 16 touchdown-t a földön, hogy ehhez 1084 yard párosult. Tehát igen, nagyon effektív volt, amit te is mondtál, valóban, ha a red zone közelébe került, gyakorlatilag TD-t szerzett. Nem lett ebben, mert ugye ugyanennyi TD-t szerzett a földön Derrick Henry is, de neki ez 1500 yardra volt szüksége természetesen. Én úgy gondolom viszont, hogy hiába boom éve volt 2019-ben, kicsit óvatos lennék Aaron Jones-szal ebben az évben, és ennek gyakorlatilag a draft stratégiája az oka a Green Bay Packersnek, hiszen tudjuk, hogy kapott egy rookie-t maga mellé, aki, ha jól tudom, második körös is, ugye AJ Dillon, és azért második körös RB-k nem padra szoktak érkezni. Ezt mind tudjuk, és ez azért még mindig, ha még nem is teljesen, de Rodgers csapata, tehát még mindig sokat fognak dobálni, és az, hogyha meg kell osztozni a keriken, és akár a snappeken, ez nem segíti Jonesnak a 20-20-as fantasy kimenetét, úgy gondolom.
Egyetértek, teljesen egyetértek veled, sőt, ez a draft, ez a teljes Green Bay squad mellé kérdőjeleket tesz fantasy szempontból, talán Davante Adams az egyetlen, akit nyugodt szívvel draftolnék ebből a csapatból.
Akkor ugorjunk is tovább gyorsan a basztjainkra. Úgy gondolom, hogy ez sokat érdekel, és nagyon sok ember számára lehet fájó pont, hiszen nagyon sokan játékos van, akire azért sokat investált az ember, és nagyon nagy csalódást tudott okozni. Én mielőtt mondom az enyémet, megkérem Gergőt, hogy mondja ő, mert nagyon fel kell szívnom, hogy magamat, hogy kimondhassam azt a nevet, szóval Gergő.
Hát, hogy mondjam ezt, az a baj személyes rossz élmény, O.J. Howard, ugye ő a Titan-eknek a fénye, vagy hogy mondjam, inkább a lenyugvó nap sugár. Szóval a lényeg az, hogy én kihúztam O.J. Howardot, és egy számjegyű körös pikket öltem bele. Egyébként átlagosan ő volt a negyedik tight end, akit húztak az emberek, és hát egy hatodik kör elejé pick, aki összesen a 26. tight end lett, nem hozott 100 pontot sem, úgyhogy a 100 pontot azért nagyon sok tight end elérte. Tipikusan az a játékos, aki, hogyha nem fér bele az edzőnek a gondolatmenetébe, az edzőnek a stratégiájába, akkor ő hiába van nagyon jó adottságokkal megáldva, egyszerűen nem fog működni. A másik következtetés, amit vele szemben vagy vele kapcsolatban érdemes megjegyezni, az szerintem az, hogy hiába halljátok a szakértők által azt, hogy egy bizonyos játékosnak nagyon jónak kell lennie, ők sem tudnak mindig mindent. Mi sem tudunk logikusan mindent, a legnagyobb szakértők sem tudnak mindent. Én egy kicsit szerintem ebbe a hibába estem bele. Úgy voltam vele, hogy a tight end pozíció az egy fontos pozíció, mármint, hogy idén úgy fogom kezelni, hogy egy fontos pozíció, és nem akarom majd cserélgetni a tight endemet, nem akarok waiverrel ezzel foglalkozni, hogy tight endként kit vegyek fel, és kihúzok egy OG Howardot, akit mindenki jónak gondol, és majd akkor ő hoz egy stabil alapot, egy floor meg lesz, ami alá nem fog menni. Hát ez meg volt ez a floor, csak ez nem ért el az egy pontot. Tehát, hogy nagyon, nagyon gyengén teljesített hétről hétre. Az év vége felé volt egy-kettő normális hete, de addigra már rég nem volt senkinek ott a padján vagy a kezdőjében. A lényeg az, hogy vannak olyan pozíciók szerintem, és a tight end az tipikusan egy ilyen, akivel lehet válni, tudtok a zavarosban halászni, viszont hogyha az elején elhasználtok rá egy picket, akkor az legyen nagyon-nagyon biztos, és egy kicsi kérdőjel se legyen mellette, különben úgy járhattok, mint akár én, akár más olyan fantasy játékosok, akik elvitték Howardot, és akár a szezonotok is elmehet.
Igen, ugye ezt tudjuk, hogy gyakorlatilag van az a 3-4 potens tight end, akire amúgy elég súlyos draft pickeket is kell áldozni, hogy megszerez az ember, ugye kitől Kelsey, Ertz, Mark Andrews szintén ugye gyakorlatilag már bőven ennek a tiernek a tagja, mármint besorolásnak a tagja. Teljesen egyetértek veled. A tight end az egy nagyon érzékeny pozíció. Én személy szerint pont waiveren szeretem őket felkapdosni, mert szerintem nagyon fontos a matchup, hogy milyen, de nagyon sok esetben a tight end játék az gyakorlatilag edzőktől függ, milyen egy csapatnak a stílusa, milyen egy quarterbacknek a stílusa, ugye gyakorlatilag a Pittsburgh Steelers tight endjei azok gyakorlatilag nincsenek etetve szinte zéró szinten, ez ugye egy klasszikus példa. És hogyha már egy Steelers szóba hoztam, akkor hát Juju, ez úgy volt, hogy a mi évünk lesz. Juju, hát mi történt? Mi történt Juju Smith-Schusterrel? Én tudom, hogy elveszítette Big Ben-t, de egy ilyen tehetségtől egy 16,3 pontos meccs volt a legnagyobb az évem. Ez véleményem szerint elfogadhatatlan. Tehát sokkal többet vártam tőle még annak ellenére is, hogy nincs Big Ben, és tudjuk, hogy persze Big Ben és Juju ugye két évvel ezelőtt bőven megmutatta, hogy milyen kémia van köztük, és mennyire jól tudna működni. Persze ott még egy Antonio Brown vitt el egy fél secondaryt. Ezt tudjuk, hogy ez egy fontos faktor, de most, amikor Juju-nak fel kellett volna lépnie VR1-be, gyakorlatilag teljes kudarc lett a vége ennek az évnek Juju részéről. Nagyon sokan wide receiver 1-nek draftolhatták Juju-t, és be kell látni, hogy egyértelmű csalódást okozott a fantasy football ownereknek. Sokkal többet vártunk tőle, a target száma sem volt jó, egy kicsit talán fejben ki is csekkolt, amikor úgy volt az elején, hogy a Steelers még in the hunt sem lesz potens. Reméljük, hogy jövőre jobb lesz. Gyakorlatilag jövőre Steele lehet, mert szerintem nagyon sok ember számára egy... Tehát nagyon sok ember óvainti saját magát Juju-tól. Ez talán jogos is, és megalapozott. De talán pont ez a jövőre akár egy Steele is lehet a drafton, csak hogy a kimenetekről is beszéljünk. Nehéz, nehéz. Természetesen OJ Howard is hasonló cipőben is járható, most szintén megkaptam mondjuk egy gronkot a nyakára. Tehát nehéz helyzet. Nem gondolom, hogy OJ Howardnak most lenne a na most visszatérünk éve. De Csucsui borzasztó volt. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek negyedik, ötödik, harmadik körébe is kerülhetett akár Juju, és ez biztos, hogy visszaütött az év során.
Egyértelmű, egyetértek veled. Még erre a gronkos OG Howardos párhuzam az annyi gondolat, hogy nem csak Howardnak nem lesz visszatérő éve, én se fogok soha többé magas pikket fetszölni a tight endekbe. Juju pedig engem megbántott, kimondottan megbántott, mind fantasy szempontból, mind a valós életben. Kimondottan imádom az ilyen fiatal, agilis, gyors játékosokat, akiről kimondottan azt néznéd, egyébként nekem az egyik kedvencem az elkapó pozíció is, és élvezett nézni a játékukat. Tavaly viszont, mintha Juju elveszett volna. És ahogy te is említetted, Big Ben elkerült mellőle, lehet az is nagy gond volt neki, hogy nem volt ott Antonio Brown, aki elvonja a védők figyelmét, de én is nagyon sokat vártam volna tőle, és teljes mértékben egyetértek, hogy azok, akik magas pikket szántak rá, ők nagyon szívhatták utána a fogukat, mert nem csak, hogy magas pikket szántak rá, valószínűleg ők az utánajárással, a munkával azt az eredményt kapták, hogy ő magas pikket ér, hiszen mindenki ezt gondolta volna róla, én is ezt gondoltam, hogy majd ő idén, vagyis hát 2019-ben megmutatja, hogy igazán mit tud. És egy igazi első számú elkapóvá kinövi magát, hát ez nem teljesült, ráadásul ilyen hát se íze, se bűze játékos volt tavaly. Remélem, hogy jövőre visszatér, és azt a potenciált, ami benne van, megmutatja. És ilyen szempontból egyébként meg nagyon jó gondolat, amit te mondtál, hogy ezek a játékosok, akik visszaestek, de valójában ott van bennük a lehetőség, és most OJ Howardtól távolodjunk el egy kicsit, mert mellé jöttek játékosok, megváltozott eléggé az a csapat, viszont Juju-nak még mindig első számú elkapónak kellene lenni a saját csapatában, legalábbis én úgy gondolom, és sok ember csalódhatott benne, főleg a személyes kötődés van, mondjuk a tavalyi évben nála volt, igazán jól járhatnak azok, akik viszont nem csalódtak benne, és bíznak benne a jövő évben, lehet, hogy nem kell rákölteni majd harmadik körös pikket, lehet, hogy csak negyediket, és hogyha jövőre igazi első számú elkapó lesz, akkor az nagyon jól fog teljelni az eredmény.
Ez így van. Azért ne felejtsük, hogy a Steelers is hozott a második körben egy rookie VR-t, aki ugye az első 100-ból összesen azt hiszem egyetlen egy pikjük volt, ezt egy VR-ra fordították, ami azért érdekes. És nem is akarom különösebben taglalni tovább Juju-t, mert szerintem nagyon egyértelmű, hogy ez a tavalyi év azt inkább kitörölné mindenki az almanakból, főleg ő, és reméljük, hogy ezért a Steelers összekapja magát, és tudom, hogy ez egy fantasy fókuszú beszélgetés, de meg kell, hogy ragadjam a lehetőséget, hogy beszéljek Minka Fitzpatrickről, hogy azért mekkora... Tehát megérte azt az első kört szerintem eltrédelni Minkáját. Egyszerűen amit ő csinált, és gyakorlatilag ő és ugye a rookie linebackerük Bush volt az, aki szerintem gyakorlatilag felrázta a Steelers-t. A védelmük volt az, aki húzta ezt a szekeret, és most megállnék, és csak egy pillanatot mert meg kell említenünk szerintem, hogy tavaly ez hogy történhetett, Gergő, hogy lehetettek a védelmek ennyire pont erősek? Tehát mi történt? Ez a védelem ugye az, amit a 14., 15., 16. kör magasságában elkezdesz gondolkozni, hogy vagy majd waiveren felszedek egyet. Ez szerintem egy annyira unikális 10 évente egyszer év, hogy a védelmek ennyire sok pontot és dominánsak legyenek fantasyben, amit én még nem láttam személy szerint.
Egyetértek veled, hogyha a New England védelmét említjük, és nekik mondjuk főleg az év első felét, de akár az egész évet, akkor szerintem nem 10 évente, hanem 30 évente történik ilyen. Őszintén szólva nem tudom megmondani, hogy ez miért lett. Főleg úgy, hogy az NFL szabályozásai folyamatosan a támadó focinak nyitnak teret, és folyamatosan a támadóknak kedveznek a mostani szabályozások. Ennek ellenére a New England védelme, hát szinte futóban jó lenne, hogyha nálad lehetne. Első számú futóként majd, hogy nem értékelhető pontokat hozott. Őszintén szólva, nagyon jó kérdés, ezt nem tudom megmondani. Így csapatra lebontva nagyon jó volt a New England egysége. Ahogy te is mondtad, a Pittsburghnél megvoltak azok az emberek, akik felrázták a csapatot. A San Francisco védelme egy eszméletlenül erős védelem, nagyon jól összeállt, nagyon jó edzői gárda mögött. A Baltimore ugye direkt, akiknek a negyedik volt a legjobb védelme, direkt ugye egy erősen futásorientált csapat, ami mellé mindig társul egy jó védelem. Meg lehet így egyesével magyarázni őket, de hogy ennyien hogy teljesítettek ilyen jól, ráadásul úgy, hogy akit egyébként a legjobbnak gondoltál volna, a Chicagónak a védelme, az meg messze besült fantasy szempontból, és egyébként a valós életben is. Tehát, mint hogyha a fordítottja történt volna a védelmeknél, annak, mint amit gondoltak volna a évvel.
Igen, köszönöm szépen, ezt szerintem nagyon jól összefoglaltad. Nem is akarok hozzátenni semmit. Annyit még csak megkérdezek, és tényleg csak egy mondatba válaszolj. Szerinted jövőre várható-e az, hogy a védelmeket talán korábban draftolják a fantasy stratégiáknál? Tehát nem a klasszikus utolsó egy-két körös pikkek legyenek, hanem akár korábban el fognak menni egyes védelmek.
Hát azok, akik felülnek a tavalyi New England védelmére, ők talán esetleg a San Francisco-ban látok valamit, hogy igen, de egyébként remélem, hogy nem, és összességében azt gondolom, hogy azok, akik már több éve játszanak, ők nem fognak, és személyes gondolatként, személyes véleményemként azt mondanám az újonnan fantaziba belecsöppenőknek, hogy ha nem is rúgóként kezeljék a védelmet, de azért fenntartásokkal is hagyják meg az utolsó körökre a választást.
Köszönöm, egyetértek veled. Szerintem waiveren is nagyon szépen lehet halázni védelmeket. Valamikor a Giants védelme például az egyik legpont erősebb védelem volt valamelyik hétvégén. A Giants védelme, könyörgöm. Tehát vannak azok a pontok, amikor tényleg érdemes inkább waiveren halászni, mint tehát többet ért talán egy potenciális VR value pick, mint egy erősebb defense.
Teljesen egyetértek.
Menjünk is tovább, value pick, mert tudom, hogy egy nagyon nagy... Nem is mondom rá egy sleeper, hiszen pont látjuk, hogy value pickről beszélünk, de egy olyan emberről szeretnél beszélni, akinek nagyon-nagyon hosszú ideje nyomod erőle az értékét, és nagyon szeretnéd, hogy minél jobban a pesgésben legyen, szóval meg is adom neked a lehetőséget.
Miles Sanders, a Philadelphia-nak a futója. Egyik személyes kedvenc játékosom, visszatérve fantazira így gyors mellékfélmondat után, tavaly 27. futóként húzták átlagban, és 15-ként végzett. Ami egészen jó value, és hogyha azt hozzáteszem, hogy az év második felében, mire rájött a Philadelphia, hogy igazán őt kell tömni labdákkal, és igazán ő lehet az első számú futó, akkor viszont eszméletlenül jó pontokat hozott, és a legfontosabb időszakban, a rájátszásban, a 15.-16. héten egymaga meg tudta volna nyerni a meccseket, 120 futott yard a 15. héten TD-vel, 50 elkapott yard és egy elkapott TD, a 16. héten is 70 fölötti futott yard, 70 fölötti elkapott yard és volt egy TD-je is, úgyhogy a legjobbkor robbant be. Szerintem jövőre is nagyon jól fog teljesíteni. Összességében jellemzőre az, hogy elkapásban és futásban is jó. Ugye én a boomok között hoztam Ekelert, na most, hogyha a kettejük között kellene választanom, akkor én jövőre Sandert szívesebben és sokkal hamarabb is húznám, mint Ekelert. Ezzel együtt ugye most a tavalyi évről beszélünk. És hát azt gondolom, hogy nem lesz kihívója, hogy már tavaly sem volt az év második felében kihívója. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a tavalyi 51. pikjéhez képest, visszatérve most az átlagosan hol húzott pikre, ugye 51. volt átlagban, elég komolyan túl teljesítette az elvárásait. És még egy gondolat vele kapcsolatban, a futóknál el kell gondolkozni az újoncok húzásán. Nagyon, nagyon érdemes elgondolkozni azon, hogy újant futókat húzzatok.
Szerintem nagyon jó választás Miles Sanders. Én is nagyon sokat várok tőle, és jelenleg a Philadelphia szerencsére végre elkezdett úgy felépíteni egy running back hátteret, ahol nem 8 running back próbál érvényesülni. Most tényleg úgy láthatjuk, hogy tényleg Sanders lehet az egyértelmű RB1, aki elsődlegesen viszi majd a futójátékokat.
Igen, azok, akik szeretik a fantazit és fantazi játékosok, azok kimondottan örülhetnek annak, hogy végre nem egy committee van Philadelphiában, hanem van egy kiugró, kiemelkedő első számú futó.
Jó, hát én nem tagadom, Gergő, hogy én még most is gondolkozom, hogy kit mondjak. Két wide receiver van az asztalomon, és most valamiért úgy döntöttem, hogy Devante Parkert fogom mondani. A másik az DJ Chark lett volna, aki a fejemben van. Parker azért nehéz, mert mert gyakorlatilag nagyon late pick volt, tehát gyakorlatilag nagyon sok ADP is mock drafton fel se került a boldra sokszor, tehát nagyon sok ember úgy gondolt, hogy egy Calvin Ridley-be több érték van, mint a Miami Dolphins első számú elkapójában, amit megértek, hiszen tudtuk, hogy azt se tudtuk, hogy ki lesz a quarterback. Josh Rosenben nem bíztak az emberek, Fitzmagic, azt tudjuk, hogy Fitzmagic, de az is mellé tud menni, és hektikus volt olyan szempontból is a rendszer, hogy nem tudtuk, hogy most Wilsonat az első számú, a Williams, nagyon sok faktor volt, ami alapján Parker nem volt egy kecsegtető opció. Tehát nagyon sokan mentek inkább egy Mike Williams irányába, aki mondjuk személy szerint nekem inkább egy bust listán van, megint. És Parker gyakorlatilag tavaly 130 körüli targetje volt, 128, 72 elkapása, ami egy kicsit alacsony, de hát tudjuk, hogy kik dobáltak azért ott. Fitzmagic is inkább a kockázatos labdákról híres, nem pedig a stabil, szépen a 20 yardokat dobálom, tehát tudjuk, hogy ezek milyen elkapások, és 9 TD szerintem nem rossz. Én úgy gondolom, hogy jól csinálta, és főleg az év végén volt nagyon domináns Parker, és végre megcsillantotta azt, amit mindenki várt tőle egy kicsit, szépen fellépett ebbe a VR egy pozícióba. Zero fumble-je volt, amit nagyon szeretek, hogyha a labda biztos egy wide receiver, természetesen ugye ez minden játékosnál igaz, és ami még érdekes, hogy 1200 elkapott yard, ami viszont nagyon szép, és még ehhez társul, hogy 16,7 volt az átlag elkapása, ami nagyon-nagyon jó. Tehát úgy gondolom, hogy Devante Parker egyrészt, hogy nagyon jó volt a kémia, főleg az év vége fele közte és Fitzmagic között. Másik része pedig Tuával lehet, hogy ez még jobb lesz. Nem tudjuk, hogy Tuának természetesen milyen a szituációja, de tavaly az év vége fele Devante Parker egyértelműen előlépett egy domináns wide receivernek oda a Dolphins házatáján, és úgy látom, hogy ez jövő évre is kitart.
Igen, egyértelmű. Ő az elkapó, akitől már talán a szakértők, és itt most nem a fantasy berkekről beszélek, hanem az NFL szakértők évek óta várják azt, hogy első számú elkapóvá nője ki magát, hiszen az adottságai megvannak. Elkezdték használni, jól működött, végre szerintem otthon érzi magát Miami-ban. Túl a nagy kérdőjel, hogy milyen lesz. Ugye itt a kérdés, a legnagyobb kérdés azok a sérülések, körülötte csípősérülés. Nem hiszem, hogy egy ötödik körös pikket úgy elmert volna rávesztegetni a Miami, hogyha ne tudná azt, hogy nem sokára jól lesz, és már idén is be tudják állítani. Ő ugye a jövő irányítója Miami-ban. Nagyon bízom benne, hogy vele is megtalálják az összhangot, és hogy ő lesz az az ember már, mint Devante Parker, akit először fog nézni egyes playekben, és ő lesz egyértelműen ugyanúgy az első számú elkapója, mint ahogy már te is említetted, hogy az év második felében ő volt az első számú elkapója a Miami-nak. Szerintem nagyon-nagyon meglepő lenne, hogyha jövőre visszaesne a teljesítménye. Szerintem az egész Miami feljövőben van, folyamatos fejlődés alatt vannak, és én úgy gondolom, hogy a jövő évben is még talán egy picit jobb lesz Parker, mint idén volt.
Szerintem végigvettük a listát, nem tudom, ki maradt-e valaki.
Nem érzem, hogy valakit nagyon kihagytunk volna.
Most bennem sem maradt még így meg senki. Veszegeti fogunk a 20-20-as éveknek majd a potenciális sleeperjeiről, bustjairól, value pickjeiről, nagyon sok hasonló szegmens lesz majd még, és van előttünk, hiszen hosszú még az off-season. Nem is tudom, meddig fogom kibírni szeptemberig, hogy fogom kibírni szeptemberig NFL nélkül, meg fantasy nélkül, de gyakorlatilag még nagyon sok időnk lesz említeni ezeket a neveket. Érik ugye majd mock draft, reméljük, hogy csatlakoznak majd hozzánk szintén mock draftolni. Én nagyon szeretek mock draftolni. Gergő, te szeretsz mock draftolni?
Persze, hogy szeretek, sőt, szükséges is ahhoz, hogy jó szezon zár, és jól felkészülj a draftra szerintem.
Szuper, szóval köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a podcastunkat. hosszúra is sikerült. Remélem, hogy hasznos információkat tudtunk megosztani veletek, és nagyon szeretném akkor majd, hogy csatlakozzatok hozzánk, és interaktívan, kommentekben, hozzászólásokban nyugodtan írjátok le a ti value pickjeiteket, busztjaitokat, boomjaitokat, akikre mi nem gondoltunk, vagy nem beszéltünk eleget természetesen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Gergő.
Én is köszönöm, hogy itt voltatok, meghallgattatok minket.
Mindenkinek szép napot kívánok, és ne felejtsétek el, a fantazi lehet, hogy nem valós, de a győzelem és dicsőség az az. Sziasztok!
Sziasztok!